Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, mindig ámulunk rajta, hogy mennyire őszinte és nyílt, egyenes a te ígéd. Ez az ének is, amit énekeltünk az imént, a Zsoltár olyan őszintén val a vívódó ember lelki állapotáról. És olyan jó bátorítás a számunkra az, hogy ugyanígy megvallhatjuk mi is a bajainkat, a kétségeinket, a meg nem értésünket. Mindenféle gondunkkal jöhetünk te hozzád, Urunk, mint ahogyan annak idején a Zsoltáros is. Nem értette, hogy miért kell ilyen nyomorúságokat átélnie, és nem értette azt sem, hogy miért kell elszenvednie a tőled való távolságot. Urunk, köszönjük neked azt, hogy mi itt lehetünk most veled. Eljöhettünk a te házadba, de tudjuk azt, hogy még itt a templomban is lehet tőled távol az ember. Lehet, hogy elkalandoznak a gondolatok, másfelé jár az ember elmében. Azért könyörgünk, Urunk, ne hagyd szomjazni a mi lelkünket. Segíts, hogy legyünk készségesek befogadni, megérteni és meg is tartani a te szavadat. Mert hisszük, hogy ma is vigasztalni akarsz bennünket, sőt bátorítani és megerősíteni arra, hogy a következő napokban tudjuk végezni azt, ami ránk van bízva, és megálljunk a hitben. Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket készé arra is, hogyha ebből a világból hirtelen el kell távoznunk, akkor készek legyünk a veled való találkozásra. Szeretnénk, Urunk, úgy élni, hogy minden pillanaton várjuk a te visszajöveteledet, és bízunk abban, hogy a te kezedben van az életünk. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket, így te benned békességet, vigasztalást, örömöt és megújulást találni. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Lukács evangéliumából, a 7. rész 36. versétől az 50. Egy farizeus arra kérte őt, tudnélik Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna az a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd. Erre ezt mondta neki Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És ez az asszony. Odafordult Jézus az asszony felé, és így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre ezt kérdezték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Kedves testvérek, ahogyan hallottuk is az igéből, egy alkalommal egy farizeus hívta az Úr Jézust a házába vendégségbe. Itt láthatjuk, hogy akiket oly nagyon elítélünk, hogy Jézusnak az ellenségei haragudtak rá, előítéletesek voltak vele, hát bizony még közöttük is voltak, akikben volt nyitottság Jézus iránt. Tudunk másokat is a Bibliából, ilyen volt annak idején Nikodémus is, Arimátiai József, és hát ez a számunkra név szerint ismeretlen farizeus is. Volt benne nyitottság is, persze azt is hozzá kell tenni, hogy még itt az evangélium elején járunk, még nem annyira ismert az Úr, és sokkal inkább nyitott minden társadalmi réteg. Persze már van fenntartás a zsidó vallási vezetők részéről Jézus irányában, de azért jobban talán még inkább a nyitottság jellemzi őket. Kíváncsiak, mi lesz ebből? Volt már itt sok önjelölt messiás, meglátjuk, hogy ez a Jézus közéjük tartozik-e. Ezért is hívja meg ez az ember magához. A nép persze már sokkal erősebben felfigyelt Jézusra is arra, hogy mit hirdet. Az egyszerű nép. Közülük sokan hallgatták, mert tudjuk, hogy Jézus a foglyoknak szabadulást hirdetett, a vakoknak szemük megnyílását és az Úr kedves esztendeit. Ez egy csodálatos üzenet volt az emberek számára, különösen ezeknek a, hát mondhatom úgy, lecsúszott embereknek, szegényeknek. A társadalom széles, de mégis meglehetősen szegény rétegének. Csodálatos üzenet volt, hogy mi, akiket senki nem néz sokra, nem néz fel ránk, nem becsülnek, az Isten szemében értékesek vagyunk. És még hogyha a vallási vezetők is akár azt mondják rólunk, hogy hitvány ebek vagyunk, az Isten azt mondja, hogy kész megbocsátani. Csodálatos volt az, hogy Jézus nem az ítéletet hirdette nekik, hanem a kegyelmet. Hívta őket megtérésre. Hirdette nekik, hogy van örök élet, van bocsánat az Úrnál, és lehet vele újat kezdeni. Így lettek sokan a társadalomnak leginkább számkivetettjei, vámszedők, paráznák, sírató asszonyok, Jézus talán legodaadóbb követői. Ezek az emberek olyanok voltak, akiket tényleg semmibe néztek az akkori világban. Kiközösítették gyakorlatilag őket. A farizeusok között talán ez volt a legelső megütközési pont, hogy lehet, hogy ez az ember, aki messiásnak mondja magát, ilyen hitvány alakokkal vállal közösséget. Hogy lehet az, hogy ez olyan nagyra tartja magát, sőt, az Isten fiának, és olyan emberekkel képes egy asztalhoz ülni, akiket az Isten törvénye mélységesen elítél. Ők így gondolkodtak. Holott mi tudjuk, hogy az Isten törvénye nem az embert, hanem a bűnt ítéli meg, és Jézus ebben tett is különbséget az ember és a bűn között. Ott volt a harag, a meg nem értettség Jézus iránt, hogy miért vállal közösséget ezekkel az emberekkel. De az önvizsgálatig nem jutottak el például azok a farizeusok, akik bár látványosan, formálisan tényleg megvetették ezeket a bűnösöket, köztük mondjuk a paráznákat, de azért informálisan, titkosan bementek hozzájuk esténként, éjszakánként is, akkor odaadták önmagukat. A Krisztus által hirdetett örömhír azonban mégis az volt ezeknek az embereknek, hogy ő vállalja a közösséget velük. Most azonban egy farizeus hívta vendégségbe, és ő is nyitott volt, nyitottságot mutatott a tanításra, Jézus által hirdetett ígére. És miközben étkeznek, erről már szóltam, abban az időben olyan szokás volt, hogy be lehetett menni az étkezéshez, be lehetett menni a lakásba. Oda nem ülhettek az asztalhoz, nem ülhettek le enni is, de lehetett hallgatni az étkezés közbeni beszélgetést. És miközben ennél a farizeusnál ott ülnek emberek az asztalnál is, és étkeznek, egyszer csak bejön ez a parázna nő, és nem szól egy szót sem. Csak sír. Csak zokog. És akkor, ahogyan hallottuk is, elkezdi a könnyeivel mosni Jézus lábát, hajával törölni, aztán előveszi azt az alabástrom szelencét, és illatos kenettel keni meg az Úr Jézusnak a lábát, és sír, sír továbbra is. És ezzel tulajdonképpen tisztátalanná teszi Jézust. Tisztátalanná teszi őt. Egy tisztátalan ember érinti őt, hát akkor ő is tisztátalan lesz egy időre. És ez a farizeus értetlen e dolog fölött. Nem érti, hogy lehet ez? Hát ez tényleg olyan különleges ember, olyan szeretet árad belőle. Olyan szépen beszél az Istenről. Azt mondja, hogy ő a Messiás, hát e felől még vannak kétségeim, de hát ha ő lenne, akkor ezt nem tehetné. Tudnia kellene, hogy ez milyen egy hitvány nő, egy mocskos nő, egy aljas, egy céda. Hogy engedheti, hogy hozzányúljon? Hogy engedheti, hogy kenegesse a lábát? Jézus látja ennek az embernek a gondolatait, és akkor azt mondja neki, hogy van egy kis beszédem veled. Szeretnék neked valamit mondani. És akkor elmond egy nagyon-nagyon egyszerű példázatot. Volt két szolga, az egyiknek sok volt a tartozása, a másiknak kevesebb, de egyik sem tudott fizetni, az Úr mind a kettőnek elengedi a tartozást. Na, melyik szeretett jobban? Melyik szerette jobban a gazdáját? És akkor azt mondja ez a farizeus, hogy hát úgy gondolom, az, akinek többet engedett el. És akkor Jézus azt mondja, hogy úgy van. Jól mondtad. Akinek többet engedett el. Hálásabb. És akkor ő felé fordítja a példázatot, és azt mondja, látod, bejöttem ide hozzád, és csak egy egyszerű emberként kezeltél. Még annyiként sem. Mert mindenki számára teljesen bevett szokás, udvariassághoz hozzátartozik, hogyha bejön, és asztalhoz ül, akkor előtte megmossuk a lábát. Te ezt nem tetted meg. Az is egy szokás, az udvariassághoz hozzátartozik, hogy megcsókolod, megpuszilod a másikat, megöleled, nem tetted meg. Bejöttem, azt mondtad, telepedjünk asztalhoz és együnk. Ennyi. Pedig te egy előkelő ember vagy, aki tanítod az Isten törvényét. És akkor bejön ez az általad hitványnak, senkinek nevezett nő, ez mossa a lábamat, méghozzá könnyeivel. Megken, különleges kenettel. Nem is az arcomat, mert nem érzi arra méltónak magát, de a lábamat csókolgatja. Ki szeret engem jobban szerinted? Hirtelen minden világossá válik-e férfi számára nyilván. Akinek sok bűne van, sok bocsáttatott meg, nyilván jobban szeret. Hát értjük a történetet. De azért úgy gondolom, hogy mindnyájunkat izgat egy kicsit. Hogy akkor hogy is kellene ezt érteni nekünk? Mondjuk olyan embereknek, akiknek viszonylag normális és kiegyensúlyozott volt a gyermekkora, meg a felnőtt kora is. Mi van azokkal az emberekkel, akik egy keresztény családban nőttek fel? Akik egész életükben templomba jártak. Aztán egyszer csak megértették, hogy Krisztus meghalt értük, és átadták az életüket. Sohasem voltak például részegek, nem öltek embert, nem voltak börtönbe, nem káromkodtak talán, akkor ők sohasem fogják tudni úgy szeretni Jézust, mint azok, akik bűnözőként adták át az életüket? Hogy van ez? Az szeretheti csak igazán Jézust, aki a bűn mélységeit átjárta? Így már úgy gondolom nem helyes feltenni a kérdést. A kérdés nem jó, és így a válasz sem lehet jó. Nem az számít ugyanis, hogy mennyi a bűnünk. Hogyha megyek az utcán, és a fejemre esik 100 kiló, vagy 1000 tonna, ugyanúgy elpusztulok azonnal. Mind a két súlytól. Óriási a különbség a kettő között, de mégis mind a kettő egészen biztosan halálos. Ugyanígy a bűn is. A legkisebb is, és a legnagyobb is. Egyaránt halálos és kárhozatra visz. Ráadásul olyan nagy különbség közöttünk nincs is. olyanok vagyunk bűn szempontjából, mint például testalkatra. Mondjuk Magyarországon a férfiaknak a termete nagy átlagban egy 165 és 185 centi között van. Van, aki ettől egy kicsit kisebb, van, aki valamivel magasabb, de a leges-leges legtöbb ember ebbe a tartományba tartozik. A kérdés nem az, hogy mennyi a bűnöm. Nagy különbség nincs köztünk. A legalacsonyabb és a legmagasabb ember között sem, és a bűneink tekintetében sem, Isten előtt. A kérdés nem az, hogy mennyi a bűnöm, hanem hogy mennyit bántam meg. Hogy mennyiért kértem bocsánatot. A farizeusok, ha maradunk az előző példánál, talán mondhatnánk azt, hogy ők a 180 centisek. Ők egy kicsit magasabbak. Ők erkölcsileg talán egy picit magasabb szinten álltak, mint az átlag ember. De ettől még ugyanolyan bűnösek. Bizonyára törekedtek a szent életre, de ez nekik együtt járt azzal, hogy féltek, hogy kiderül, ők sem tökéletesek. Ezért leplezték a vétkeiket, ha lehetett Isten előtt is. Akinek sok bocsátatott meg, jobban szeret, azaz, aki sok bűnt vallott meg. Az egyik kedves lelkész barátom mesélte, hogy a kislánya hogyan lett keresztjénné. Hogyan tért meg? Tudjátok, hogy mi volt? Az indító ok. Ellopott az édesanyjától egy teafüvet. Kivette a teás dobozból egy teafiltert. Ellopta, és ez napokig marcangolta őt. Keresztény családban nőtt fel, és tudta, hogy ez bűn. És ez annyira bántotta, hogy odament az anyukájához néhány nap múlva, és azt mondta, hogy édesanyja, elvettem, elloptam ezt a teát. Ugye erre lehetne azt mondani, odjam már, vigyél még kettőt. De nagyon bölcs volt az az édesanyja, mert azt mondta neki, hogy örülök, hogy bevallottad, és ezt megteheted az Úrnak is. Ezt is, és minden más bűnödet. És ő megbocsát, mert nagyon szeret. És ott ketten együtt imádkoztak, és ez a kislány minden bűnére bocsánatot kért, és bocsánatot is talált. És azóta vallja, tudom, örök életem van. Megbocsáttattak a bűneim. Hát ennek a lánynak mennyi bocsáttatott meg? Egy teafilter. 10 forint? 20 forint? Nem lehet a bűnt forintosítani. Mert tudjuk, hogy lehet vétkezni szóval, cselekedettel, gondolattal, mulasztással, és azt Isten tudja a legjobban, hogy hányszor és hányféleképpen vétkezünk, még mi sem tudjuk, mint felsorolni. Szóval, ha feltesszük ma este majd otthon magunkban a kérdést, én vajon mennyire szeretem az Urat, akkor jusson eszünkbe, hogy a válasz nem az, hogy mennyi a bűnöm, hanem hogy mennyit vallottam be, hogy mennyire éget, akár a legkisebb is, és mennyire vágyom arra, hogy az Úr ezeket elvegye. Hogy ez a farizeus aztán elgondolkodott-e azon, ami történt, erről nem ír az ige. Ez a párbeszéd, ezek az események, én azért valószínűnek tartom, hogy mindenképpen átgondolta az életét, de fontos, hogy mi is átgondoljuk. És nem tudjuk azt mondani, hogy mi derék, nagyszerű és csodálatos emberek vagyunk, és az sem jó, ha elítéljük és agyonnyomjuk magunkat vétkeink alatt. Mert nem a bűn számít, hanem az a Krisztus, aki minden bűnünkért eleget tett. Ővé legyen ezért a dicsőség. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te minden bűnünkért odaadtad az életedet. Még azokért is, amiket egyébként teljesen jelentéktelennek gondolnának az emberek. Köszönjük, Urunk, hogy meg lehet vallani még az ilyen rendkívül pici és semminek tűnő vétkeket is, mint egy teafilter ellopása. Tudjuk azt, hogy te nem méricskéled a bűnöket, hiszen mindnyájunk minden vétkét magadra vetted és felvitted a keresztre. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy hadd legyen szabadságunk, képességünk, készségünk arra, hogy a legkisebb vétkeket is megvalljuk előtted, és kérjük a bocsánatodat. Nem akarunk, Urunk, elégedettek lenni, és úgy hívni az életünkbe, mint egy érdekes vendéget, hanem úgy akarunk behívni, mint ez a parázna asszony. Sírva, zokogva, de bízva abban, hogy megbocsátod bűneinket. Kérünk téged, Urunk, segíts megújulni te benned, és segíts arra bennünket, hogy ebben az esztendőben minél többször legyen alkalmunk örvendezni a bűnbocsánatnak az örömében. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmedbe ajánlhatjuk éjszakánkat, a következő hetet és egész életünket. Kérünk téged, hogy amíg a földön, a testben vagyunk, segíts abban, hogy minél több örömöt szerezzünk neked és fele barátainknak, akik bennünket körülvesznek. Ments meg attól bennünket, hogy szomorúságot, fájdalmat okozzunk másoknak és neked. Szeretnénk téged megdicsőíteni és tiszta szívvel követni, aki az életedet adtod értünk. Kérünk, hallgass meg és légy hozzánk így érgalmas. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.